Anyott csinálnak egy ilyen szép kis fegyverből. Sötét az ember maga, jegyezte meg. Álljon félre az utamból. Nem mozdultam, nem mozdult ő sem. Azután mind a ketten leültünk, és még csak nem is egymás mellé. Egyetlen egy dolgot áruljon el nekem, mielőtt távozna, kértem. Mi az ördögöt keresett maga abban a harmadik emeleti lakásban? Csak azért került oda, mert az utcán találkozni akart egy pasassal. Ne adja az ostobát, vágott közbe. Nem úgy van, hazudtam, az az ő lakása. József Czehoate, hevesen bólintott. Amit Valdó külsejéről elmondtam, az egyezik József Czehoate személy leírásával. Ismét hevesen bólintott. Helyes, egy valami legalább végre kiderült. Valdó, mielőtt lelőtték, s miközben magát kereste, leírta a maga ruházatát. Úgy, hogy a leírás eljutott a rendőrséghez. A rendőrség viszont nem tudja, ki ez a Valdó, és most keresnek egy ilyen öltözetű nőt, mert tőle várják a választ a kérdésükre. Ezt sem látja, egyszerre remegni kezdett kezében a fegyver, szórakozottan lefelé nézett, majd lassan visszatette a táskájába. Ostoba vagyok, suttogta, hogy egyáltalán szóba állok magával. Hosszan végigmért, aztán mély lélegzetet vett. József megmondta nekem, hogy hol lakik, látszott, hogy nem fél. A zsarolók biztos mind ilyenek. Az utcán akart találkozni velem, de én elkéstem. Mire odaértem, hemzsegett a környék a rendőröktől. Így hát visszamentem, és a kocsimban ültem egy darabig. Aztán feljöttem József lakásához, és bekopogtam. Aztán visszamentem a kocsihoz, és tovább vártam. Összesen háromszor jöttem fel ide. Harmadszorra feljöttem gyalog egy emeletet, hogy itt szálljak be a liftbe. A harmadikon már kétszer láttak. Akkor találkoztam magával. Ez minden. Valami férjet is említett az előbb. Dünyögtem. Ő hol van? Egy megbeszélésen. Ó, egy megbeszélésen, mondta mondokul. A férjem nagyon fontos ember. Rengeteg megbeszélése van. Hidroelektromos mérnök. Bejárta az egész világot. Ha tudni akarja, hagyja csak, mondtam. Majd egyszer meghívom a férjét ebédre, és akkor elmesélheti ő maga. Akármit tudott magáról ez a József, az már halott dolog. Mint József maga is. Végre elhitte. Nem reméltem, hogy valaha is eljutunk idáig. Igazán meghalt, suttogta. Igazán, meghalt. Mondtam, halott. Asszonyom, higgyen nekem, meghalt. Leesett az álla, s a szája szétnyílt, mint a két napos mennyes kertésztája. Nem volt nagy szája, de ebben a pillanatban beletehettem volna az öklömet. A beállott csendben hallatszott, ahogy a felvonó megáll az én emeletemen. Ha most sikít, hadartam, kap két monoklit a szeme alá. Nem hangzott valami előkelően, de meg volt az eredménye. Magához térítette a nőt. Bekattant a szája, mint a nyúlcsapda. Közeledő lépteket hallottam. Mindenkinek vannak ihletett pillanatai, és most az ajkamra tettem az ujjamat. A hölgy nem moccant. Dermedt félelem ült az arcán. Nagy hét szeme olyan sötét lett, mint az alatta húzódó árnyék. A forró szél zúgva csapódott neki a csukott ablaknak. Ilyen szélben csukva kell tartani az ablakot, akármilyen hőség van. A folyosón közeledő léptek nyugodtan járó magányos férfira vallottak. Ennek ellenére az ajtó előtt állt meg az illető, majd bekopogott. A gardrób fülke felé mutattam, a felhajtható ágy mögé. Vendégem hangtalanul fölállt, hóna alá szorítva táskáját. Most a pohárra mutattam. Gyorsan fölkapta, keresztül sietett a szobán, belépett a gardrób fülkébe, és csendesen behúzta maga mögött az ajtót. Fogalmam sem volt róla, hogy miért mászom bele ebbe az egész bonyodalomba. Kopogtak megint, a kezem fején nyilkos lett. Megcsikorgattam a székemet, fölálltam, és jó hangosan ásítottam. Aztán az ajtóhoz léptem, és kitártam, fegyvertelenül. Ez hiba volt. 3. Nem ismertem rá rögtön. Talán ellenkező előjellel ugyanaz a változás volt az oka, amiért Valdó azt hitte, hogy nem ismeri. Odaát, a koktélbárban, kalapban ült egész idő alatt, most pedig nem volt a fején semmi. A haja tökéletesen véget ért pontosan ott, ahol a kalap elkezdődik. E vonal fölött a fehér, kemény, száraz bőr csak nem olyan fényes volt, mint a hegbőre egy régi zseb fölött. Nem csak az volt a különbség, hogy most 20 évvel idősebbnek látszott. Más ember volt. A kezében tartott fegyvert, a 22-es automatát elő a nagy szélgömbbel, azt megismertem. S ismerős volt a szeme is. Fényes, apró, sekélyes szempár, mint a gyíké, egyedül volt. Az arcomnak szegezte a revolvert, és csak annyit mondott a foga között. Igen, én vagyok az. Nyomás, befelé. Hátráltam egy darabig, ott megálltam. Éppen úgy, ahogy megfelelt neki, ha kevés mozgással akarta besukni az ajtót. Kiolvastam a tekintetéből, hogy éppen ezt várja tőlem. Nem megijedtem, kövédermettem, ahogy becsukta az ajtót, még tovább hátráltatott, lassan, amíg azt nem éreztem, hogy valami van a lábam mögött. A szemét az enyém befúrta, a kártyasztal, mondta, valami kürge sakkozik itt. Maga az, nyeltem egyet, nem mondhatnám, hogy sakkozom, csak úgy bíbelődöm vele, ez két ember jelent. Következtetett olyan halk, rekedt hangon, mint akinek a zsaruk odavágott gumibottal a lépcsővére egyszer egy harmadfokú vallatás során. Ez feladvány, mondtam, nem parti, láthatja a figurák állásán, nem értek hozzá, a lényeg, hogy egyedül vagyok, mondtam én, és meglehetősen reszketett a hangom. Teljesen egyre megy, mondta, én mindenképpen elintézett ember vagyok, valami svizzlibe köp holnap, vagy a jövő héten, egy kutya. Nekem egyszerűen nem tetszik a maga pofája, haverom, és nem tetszik az a beképzelt árváska sem a pincér kabátjában, aki olyan képet vág, mintha ő lett volna a bal szélső a Fordhamben, vagy mi. A pokolba az ilyen maguk fajta pasikkal. Nem szóltam, nem is mozdultam. A revolver nagy szélgömbje könnyedén, csak nem cirógatva zsúrolta az arcomat. A férfi elvigyorodott. Amellett én sem veszítek az üzleten, mondta, úgy mellékesen. Egy olyan régi sites, mint én, nem hagy tiszta hogy lenyomatokat még akkor sem, hogy hatai siker. És ha egyszer nem hagytam tiszta hogy lenyomatokat, akkor nincs ellenem más bizonyíték, mint két tanú. A pokolba velük. Magának, haverom, lőttek. Remélem, ezzel tisztában van. Mit követett el maga ellen Valdó? Kérdeztem, igyekeztem úgy tenni, mintha ezt akarnám tudni, pedig más sem akartam, csak hogy ne remegjen olyan vadul a hangom. Köpött, egy bank kirámolása után, Michiganben, és ezzel 4 évet szerzett nekem. Ő megkapta cserébe a vádelejtést. 4 év Michiganben nem az a kimondott nyári kiutazás. Ott lent, az életfogytos államokban azután hamar jó kis fiút csinálnak az emberből. Honnan tudta, hogy Valdó be fog jönni a bárba? Kérdeztem rekedten, nem tudtam. Ja, igaz, kerestem már, találkozni akartam vele, de mennyire, hogy találkozni akartam. Tegnap előtt éjjel megláttam az utcán, de aztán szem elől vesztettem. Aztán nem kerestem, aztán kerestem megint. Dörzsölt vagány ez a Valdó. Most hogy érzi magát? Halott? feleltem, még mindig érek valamit, vihogott fel, részegen is józanon, ez persze nem fogja könnyebbé tenni az életemet. Tudják már az Oberén, hogy ki vagyok. Nem, válaszoltam elég gyorsan, a torkomba vögte a revolver csövét, elakadt a lélegzetem, és ösztönösen majdnem a fegyver után kaptam. Na-na, intett halkan, na-na, csak nem tesz olyan bolondot. Visszavontam a kezemet, és lelógattam, tenyérrel kifelé. Nyilván épp így képzelte el. Nem ért hozzá másképpen, csak a fegyverrel. Láthatóan nem sokat izgatta, van-e nálam revolver, vagy nincs. Nem is kellett, hogy izgassa, amennyiben azért az egyért jött. Bár semmi sem izgathatta különösebben, ha egyszer visszajött az utcába. Talán a forró szél ártott meg neki egy kicsit. Úgy ostromolta most csukott ablakaimat, mint a hullámverés a kikötőgátat. Találtak új lenyomatokat, mondtam. Nem tudom, hogy mennyire használhatók. Elég használhatók lesznek, de arra nem, hogy telexen továbbítsák. Idő kell majd rá, hogy légipostán Washingtonba küldjék és onnan vissza. Csak úgy tudják kellőképpen ellenőrizni. Most mondja meg nekem, haverom, hogyan jöttem én ide. Hallotta, amikor a fiúval beszélgettem a bárban. Megmondtam neki a nevemet, meg hogy hol lakom. Így igaz, haverom, és hogy miért jöttem, azt már közöltem. Rám mosolygott. Osmány egy mosoly volt, ha arra gondolt az ember, hogy ez lehet az utolsó, amit életében lát. Hagyja csak, válaszoltam, a hóhér nem fogja megkérdezni magától, hogy mit gondol, miért ment ő oda. Nézd csak, nézd, milyen jól viseli. Maga után meglátogatom azt a könyvet. Hazáig követtem a főkapitányságtól, de úgy gondoltam, megfelelőbb, ha elsőnek magát teszem hidegre. Hazáig követtem a városházától, a Valdó bérelt kocsiján, a főkapitányságtól, a puskám, az okosaruk, az örökbe ülhet az ember, és nem jönnek rá, ki az, de kezdjél el egyszer szaladni a villamos után, ezek rögtön rákezdik a géppisztolyukkal, kinyírnak két gyalogjárót, egy taxisofőrt, aki a tragacsában durmol, meg egy vén takarítónőt, aki a padlót csikálja a másodikon. Akit kergetnek, azt meg elhibázzák, az okos, rohadék zsaruk. Megforgatta a fegyvercsövét a nyakamban. Most még vadabb volt a tekintete. Ráérünk, mondta, Valdó bérelt autóját egyelőre nem fogják keresni. És Valdóról se sütik ki egy hamar, hogy kisoda. Ismerem én Valdót. Dörzsölt pasas volt. Finomúri gyerek, ez a Valdó. Hányni fogok, mondtam, ha nem veszi le a gégémről a revolvert. Elvigyorodott, és lejjebb eresztette a fegyvert a szívem fölé. Így jó lesz körülbelül, csak szóljon, hogy mikor óhajtja. Kiderült, hogy hangosabban beszéltem, mint szándékoztam. A gardrób fülke ajtó nyílásában, a felhajtható ágy mellett megjelent egy sötét csík. Aztán kiszélesedett egy őnyira, majd négy őnyira. Egy szempárt láttam, de nem néztem oda. A kopasz ember szemébe bámultam, erősen, nagyon erősen. El akartam érni, hogy ne vegye le a tekintetét az enyémről. Fél? Kérdezte halkan. Nekidőltem a revolverének, és reszketni kezdtem. Gondoltam, élvezni fogja, ha reszketni lát. A nő kijött az ajtón. Most megint a kezében volt a revolver. Pokolian sajnáltam. Meg fogja próbálni elérni az ajtót, vagy csikít így is, úgyis vége a dalnak, mind a kettőnk számára. Akárhogy is, ne húzza holnap reggelig, nyekeregtem. A távolból jött a hangom, mintha rádió szólna az utca túlsó oldalán. Én ezt így szeretem, haverom, mosolygott. Én már ilyen vagyok, a nő szinte húzott a levegőben, valahol mögötte. Nesztelenebb mozgást életemben nem láttam. Hiába, nem sokra mehet vele, a nővel aztán egyáltalán nem fog teketóriázni. Egy örökké valóság óta ismertem ezt az embert, bár csak 5 perce néztem a szemébe. És ha tegyük fel, kiáltanék? Kérdeztem, igen, tegyük fel, hogy kiáltana. Rajta, kiáltson csak, mondta gyilkos mosolyával. A nő nem az ajtó felé tartott. Ott állt már közvetlenül a gengszter háta mögött. Jó, ez lesz az a pillanat, amikor kiáltok, mondtam. Mintha ez lett volna a jel, a nő egyetlen hang nélkül, erősen a gengszter rövid bordái közé nyomta a revolverét. Erre reagálnia kellett. Olyan volt, mint egy térdreflex. A száját eltátotta, a két karja holdalt lendült, és egy kicsit homorított. Most a jobb szememnek szegeződött a fegyvercsöve. Félrehajoltam, és a térdemmel teljes erővel ágyékon rúgtam. Lebukott az álla, és én belevágtam. Úgy ütöttem, mintha a lelki üdvösségem függne tőle. Még ma is megérzem ezt az ütést, ahányszor behajlítom az ujjaimat. A revolver súrolta az arcomat, oldalt, de nem sűrt el. Az ember addigra már olyan volt, mint egy zsák. Leroskadt, bal oldalára zuhant a padlón. Belerúgtam a jobb vállában nagyot. A fegyver kirepült a kezéből, és végig csúszott a szőnyegen, be egy cék alá. Valahonnan a hátam mögül hallottam a sakkfigurák zörgését. A nő ott áll fölötte és nézte. Majd feltekintett nagy, rémült, sötét szemével, pillantása összeakadt az enyémmel. Ezzel adósává tett, mondtam, rendelkezhet velem, és ami van, mindennel, amíg élek. Nem hallotta meg. Tágra kerekedett szemében, a mély kék szivárványi hártya halat meg villant a fehérje. Sietve az ajtóig hátrált, továbbra is maga elé tartva apró revolverét, kitapogatta maga mögött a kilincs gombját, és megtekerte. Kinyitotta az ajtót, és kisurrant. Az ajtó becsukódott. Aztán csönd volt a szobában, még a szélfúvása sem hallatszott. Később meghallottam a padlón fekvő ember rihegését. Az arca zöld volt. Legugoltam mögötte, és végig tapogattam, van-e nála más fegyver, de nem találtam semmit. Elővettem az íróasztalomból egy pár tartalék karpereszet, és rákattintottam a teste előtt keresztbe betett két csuklójára. Tudtam, hogy ha erősen ráncigálná, azt nem fogja kibírni. Szeme, bár fájdalom tükröződött benne, úgy mért végig, mintha éppen koporsót akarna rendelni a számomra. A padló közepén feküdt, még mindig a bal oldalán egy összekuporodott, parányi, kopasz emberke, belső hajakkal, olcsó ezüstömésekkel a fogaiban. Olyan volt a szája, mint egy fekete üreg, sapró hullámokban, furtokolva, akadozva áradt ki rajta a lélegzete. Olykor kihagyott, majd újra kezdte erőtlenül. Sajnálom, öregem, mormoltam. Mi más tehettem? Ezt mondtam, egy ilyen gyilkosnak. Bementem a gardrób fülkébe, és kihúztam a szekrény fiókot. A nők alapja és a bolerója ott hevert az ingeim fölött. Begyűrtem mind a kettőt hátra az ingek alá, és elsimítottam fölöttük az ingeket. Majd kimentem a főzőfülkébe, stöltöttem magamnak egy nagy adag friskit, lehúztam, aztán egy pillanatig ott álltam, és hallgattam, ahogy a forró szél üvöltve ostromolja az ablaküveget. Valahol bevágódott egy garázsajtó, egy villanyvezeték pedig, amely lazán függött a szigetelői között, olyan zajjal korbásolta az épület falát, mintha szőnyeget porolna valaki.